Folytatódik az ezer arc, második vendég egyedül lesz Ocsvári Áron személyében, mégpedig azért lesz egyedül, mert a társa Belegi István, és aki őket kikísérte a NASA űrtáborába, Szeringer Tamás. Úgyhogy sok szeretettel köszöntelek, Áron.
Én is köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek.
Na, ahogy Almár Ivántól kértem, tőled is pár sorban mutatkozzál be, légy szíves.
Hát én Ócsvári Áron vagyok. Igazából majd a NASA által szervezett űrtáborról fogok beszélni. Hát én még 18 éves vagyok, tehát még bőven iskolába járok. Most éppen a Neumann János számítástechnikai szakközépiskolába. Hát ebből kifolyólag érdekel az informatika, de igazából teljesen véletlenül kerültem kapcsolatba így az űrhajózással, meg az űrkutatással. Nekem ez mindig is ilyen kicsit ilyen megfoghatatlan volt, meg rengeteg skifit olvastam így ezzel a témában, és így tök érdekes volt, de egy pár évvel ezelőtt még sose gondoltam volna, hogy én be fogok adni egy ilyen pályázatot, ugyanis ez az NASA-s űrtábor, ez egy űrpályázatnak volt a díja. A Magyar Asztronautikai Társaság minden évben kiír egy ilyen pályázatot, ahol diákok pályázhatnak, megvan adva egy adott téma, és annak az első helyezette, pontosabban az első fiú és az első lány helyezette mehet ki az Amerikában lévő NASA központba. Ennek a pályázatnak az volt most a különlegessége, hogy itt nem csak látó fiatalok pályázhattak, hanem látássérültek is, ugyanis a NASA már évek óta szervez külön látássérülteknek egy ilyen űrtábort, és hát a tavalyi év volt az első, amikor a Magyarországot is meghívták, hogy vegyen részt ebben, és küldjön ő is ki két diákot. Itt már nem volt annyira fontos az, hogy egy fiú és egy lány mehetett ki, így úgy jött össze, hogy én mentem ki a Istvánnal együtt. Hát még pár szót a pályázatról szerintem érdemes megemlíteni. Ez akkor éppen az volt a pályázatom, hogy küldjünk-e embert a Holdra. A látássérülteknek kétféle lehetőségük volt a beadásra, vagy egy esszét írtak, amihez meg voltak adva különböző témák, hogy miről lenne érdemes írni, vagy pedig egy meglévő kérdéssort kellett kidolgozni. Én ezt választottam. Igazából nekem már az is nagyon érdekes volt, és nagyon jó élmény volt, amikor elkezdtem utána nézni dolgoknak, és olyan dolgokat tudtam meg, amit ugye a pályázat nélkül szerintem soha nem mélyedtem volna bele ennyire a témába. És hát aztán ért a meglepetés, hogy én voltam az egyik, aki kimehetett ebbe az űrtáborba. Hát a kísérőnk, ő meg az Informatika Látássérültek Alapítvány egyik önkéntese, aki hát egyrészt az érdeklődése is viszonylag közel áll az kutatáshoz, ő nagyon nagy repülős, és minden, ami repül, az őt nagyon érdekli, tehát a táborban található rakétapark az őt teljesen lenyűgözte, és nagyon, nagyon tetszett neki. És hát,
jó, közben szólok. Nem tudom, hogy emlékszel rá, de szerintem nem, mert már 10 éve volt, amikor nálatok voltam és veled is, szüleiddel és testvéreddel beszélgettünk, akkor a bátyád arra a kérdése, hogy mi szeretne lenni, hogyha felnő, akkor azt mondta, hogy a NASA-ban szeretne dolgozni. Na, mit szólt ő ahhoz, hogy te mentél a NASA-ba?
Igen, ez nekem is, nem is tudom, pár hónapja nekem is eszembe jutott, és jót nevettem a bátyámmal ezen. Hát ugye akkor ő volt 10-11 éves, tehát ilyenkor ugye én is ilyenkor még minden akartam lenni, ez ilyen téren nem valósult meg, mert jelenleg informatikusnak készül, de adott esetben ugye hát a NASA-ban is kellhet informatikus, tehát tulajdonképpen még akár meg is valósulhat. Hát természetesen nagyon örült és támogatta egyrészt azt is, hogy pályázzak, meg hát annak meg még jobban örült, hogy ki is mentem, és amikor hazajöttem, akkor nagyon érdeklődött, és kíváncsi volt, hogy miket csináltam.
Milyen várakozással ültél fel a repülőre?
Hát nagyon kíváncsi voltam, én sokat olvastam előtte már, tehát elolvastam az előző diákoknak a beszámolóját, meg elolvastam a tavalyi látó diákoknak a beszámolóját, ugyanis hát két tábora van így a NASA-nak, van egy a látók részére egy külön, meg egy külön látássérültek részére, és a látóké az július közepén volt, míg a miénk szeptemberben, tehát az egyik látó diákkal beszéltem is egyszer, mégis milyen volt, tehát egy-két dolgot hallottam, de igazából nagyon kíváncsi voltam, mert hát látássérültként még senki nem volt kinn előttünk Magyarországon.
Ha jól tudom, 7 napot töltöttetek kint. Mit javasolsz, hogyan folytassuk, hogy mindegyik nap eseményéről mesélsz nekünk valami ízelítőt, hogy abba tudjunk belekérdezni, vagy valamilyen más formában menjünk tovább? Én erre gondoltam, nem tudom neked mi a véleményed.
Én is inkább a másodikat javasolnám, mert annyira összefolytak a napok, hogy így nem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy pontosan melyik napon melyik esemény történt. Tehát,
jó, ha nem is úgy konkrétan, hogy hétfő, kedd, szerda, de mondjuk ami egy-egy naphoz köthető. Akkor mesél egy programról, és akkor ha ahhoz lesz kérdés, akkor kérdezünk, és akkor így szépen végigmegyünk. Ez így jó szerintem?
Nem, szerintem ez így tökéletes.
Jó, akkor rajtad múlik, tessék.
Hát a tábor legeleje az úgy kezdődött, hogy ugye mindenki megérkezett, hát mi is 16 óra repülés után, tehát itteni idő szerint hajnali 2-kor szálltunk le Huntsville-ben, ott még csak este 8:30 volt, tehát eléggé fáradtak voltunk. Aznap nem is volt igazából semmi, tehát a tábor az a következő nap kezdődött. Hát az elején beosztottak mindenkit egy-egy csoportba, mivel itt látássérültekről van szó, itt minket az Istvánnal egy helyre osztottak be, hogy a Tomi a kísérőnknek ne kelljen száz felé szakadnia, így is elég volt, hogy egy csoporttal kellett lenni, és kettőnkre valamilyen szinten kellett figyelnie. Az még egy érdekes dolog volt számomra, hogy azért arra figyeltek, hogy a gyengén látók és a teljesen vakok egyenlően legyenek elosztva. Sőt, hát a mi csoportunkban például több volt a gyengén látó, mint a teljesen vak, mert így tudtak egymásnak segíteni, és egy-két nap után ez teljesen kialakult, hogy egyáltalán nem a Tomi volt az, aki amikor mondjuk elmentünk az egyik programról a másikra, megragadott mind a kettőnket, és akkor vitt, hanem a csapaton belül. És erre azért értem ki, mert a tábornak az egyik része a csoportmunkára épült, tehát rengeteg olyan feladat volt, ahol fontos volt az, hogy kommunikáljunk egymással, fontos volt az, hogy megismerjük egymást, és támogassuk a másikat, mert csak úgy juthatunk előre, akár egy versenyben, hogy nem csak azzal foglalkozunk, hogy nekünk mit kell csinálni, hanem azzal is, hogy a másik ember, a másik csapattársunk ezt hogy tudja megcsinálni, és hogy tudnánk közösen. Például volt a 51-es körzetnek hívták az egyik helyet, ahol hát ilyen bátorság próbák és hasonló feladatok voltak. Ott volt olyan, hogy föl kellett állnunk egy korongra úgy, hogy az ne billenjen el egyik oldalra se. Tehát olyan mi volt, mint a libegő, és hogyha az egyik oldalon túl nagy súly volt, akkor elbillent arra az oldalra, és például az nekem nagyon érdekes volt, hogy akkor, amikor ugye felszálltunk rá, hát felültünk rá, akkor hát ez billegett össze-vissza, mert voltunk mondjuk hatan, mindenki össze-vissza mozgott, és meg kellett állnunk megbeszélni, hogy akkor te most kicsit mész előre, te egy picit balrább csúszol, hogy meglegyen az egyensúly, és nekem ez nagyon, nagyon tetszett, hogy ennyire egymásra voltunk utalva. Tehát tulajdonképpen ezzel is azt akarták érzékeltetni, hogy az asztronauták, amikor felmennek az űrbe, akkor is teljes mértékben egymásra vannak utalva, és nincs olyan, hogy nem szeretlek, vagy nem tetszik, ahogy rám nézel, és akkor nem szólok hozzád, mert együtt kellett működni, és szerintem ez egy nagyon jó tanulság volt számomra legalábbis. Aztán voltak különböző feladatok, tehát rengeteg mindent kipróbáltunk. Talán az egyik legfontosabb az a különböző ilyen szimulációs feladatok voltak, tehát meg volt csinálva hát maketként egy űrsikló, egy űrállomás, egy földi központ, de annyira élethűen, hogy ott voltak a kapcsolótáblák. A kapcsolótáblákra rá volt írva Braille-jel, hogy melyik gomb, micsoda, tehát a gombnak a neve, ami hát a valódi életben nagyon nehezen volt átlátható azoknak, akik teljesen nem láttak, például nekem, mert mondjuk egy fél méter magas és egy 60-70 centi széles panel, amin hát több 10-20, de szerintem volt, amin 50 kapcsoló is volt, ami mellé oda volt írva a Braille-be egy-két betű, mondjuk annak a gombnak a jele, és hát ezekből a panelekből nagyon, tehát így több 5-6 darab volt legalább. Tehát ez egy picit nehézkes volt, de teljesen visszaadta azt az érzést, mintha én egy űrsiklóban ülnék, meg volt csinálva a pilótafülke, ott is rengeteg kapcsolótáblával. És hát ezek a szimulációk, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor bementünk és nyomkodtunk mindent össze-vissza, aztán majd csak történik valami, hanem megkaptuk konkrétan a listát, hogy a 20. másodpercben a másodpilótának meg kellett nyomni a jobb oldali panelen a valamilyen kapcsolót, akkor szólni kellett a földi központnak, át kellett adni egy üzenetet. Tehát így teljesen meg voltak adva, lebontva a feladatok, tehát nekünk tulajdonképpen csak a könyvet kellett olvasnunk, hogy mikor mi történik. Aztán természetesen, hogy ez izgalmasabb legyen, előjöttek különböző hiba jelenségek, tehát történt egy hiba, jelezte a számítógép, akkor meg ki kellett keresni a hiba listában, hogy ez melyik hiba lehet, akkor ott voltak rá javaslatok, hogy ha ez történik, akkor azt kell megnyomni, ha az történik, akkor valami mást kell csinálni. igazából erről leginkább az István tudna hosszan mesélni, mert ő volt a volt egy hosszú 6 órás küldetés, és ott ő volt a másodpilóta. Még itt a szimulációs program az úgy nézett ki, hogy első körben nem, természetesen nem dobtak be minket a mély vízbe, hanem volt egy próba küldetés, ahol igazából nem is ezeket csináltuk, hanem mindent elmagyaráztak, hogy milyen eszköz hol található, melyik panelen milyen kapcsolók találhatóak, és minden egyéb. És utána volt egy élesben egy 2 órás kisebb küldetés, ilyenből 3 volt, tehát így tulajdonképpen mindenki kipróbálhatta magát több helyen is, és ahol legjobb volt, vagy én nem tudom, hogy pontosan mi alapján osztottak be minket a nagy 6 órás küldetésre, de hát én voltam hajózómérnök, aki igazából a űrsiklón tulajdonképpen mindenes volt, tehát segítettem a pilótának is, de segítettem az első segélynyújtásban is, aztán kipróbáltam a másodpilóta szerepét is, és a harmadik kisebb küldetésben ott meg a földi irányításban vettem részt, tehát a földön tartottam a kapcsolatot az űrhajóval.
Ehhez eddig lenne kérdése valakinek?
Ezt a szimulációt úgy kell értelmezni, hogy teljesen ilyen bujkálós, stb., mint ahogy ez a valóságban, mert én úgy képzelem el egy ilyen űrsikló belsejét, hogy azért ott nincsenek nagy terek.
Nem, tehát igen, pontosan, tehát ezek viszonylag, mondjuk az űrsikló szerintem fele, mint ez a terem. Tehát tényleg egy kis helyiség, volt benne mondjuk 4-5 szék, tele volt mindenféle kapcsolóval, szekrényekkel. Természetesen nem tudták teljesen visszaadni azt, hogy ez tényleg egy űrsikló, de azért igyekeztek a formáját is valamilyen szinten megtartani, és hát leginkább a belsejére mentek rá, hogy az, hogy nézzen ki, és megcsinálták azt, hogy ezeknek a szobáknak nem volt úgy ablakuk, vagy ha volt is, akkor azt eltakarták, és monitorokat raktak be, tehát mint egy kis ablak, és azon, ha kinéztünk, akkor láthattuk, hát aki látott, az láthatta mondjuk a csillagokat, vagy ami éppen kint volt, tehát ezzel is igyekeztek visszaadni azt, hogy minél élethűbb legyen ez az egész szimulációs program.
Mozgásokat is produkáltak, vagy az?
Nem, azt azért nem. Tehát olyan nem volt, hogy akkor a felszállásnál nem tudtunk volna megmozdulni, tehát be tudtuk magunkat például kötni, de abban nem volt. Tehát azt már nem tudták teljesen élethűen szimulálni.
A hang volt? A felszállás hangja?
Igen, az volt.
Milyen volt?
Mint egy motorhang, tehát szerintem az annyira nem volt nagy dolog, bár az azért tök jó volt, amikor a pilóta fülkében ültem, és elkezdett felszállni a hajó, az űrsikló, hogy dübörgött, belerezgett, tehát valamilyen
rezonanciát éreztetek?
Igen, az volt. Az volt, de azért szerintem lehet még a hangokon javítani. Hát én ezt biztos, tehát én ezt azért mondom, mert én csak a hangra támaszkodtam, tehát.
És a rezonancia az félelmetes volt?
Igen, egy kicsit, de például az volt az érdekes, hogy nem folyton volt rezonancia, hanem néha bekapcsolt, akkor volt egy ideig, és utána kikapcsolt. Tehát...
Jó.
Tehát ez így.
Jó, idevágó további kérdés.
Be kellett ültözni ruházatba is, vagy ugyanilyen ruházatba voltatok?
Hát kaptunk egy, igazából az nem űrruházat, csak hogy mindenki egységesen legyen. Kaptunk egy názás overallt, amit a tábor végén kellett csak visszaadni, és hát abban kellett lenni. De ilyen, hogy szkafander, ilyen azért nem volt.
Lábbelit is kaptatok?
Nem, csak egy overallt.
Jó, van-e kérdés még? Akkor mehet tovább a beszámoló.
Még egy, igazából egy fontos dolog van itt a szimulációs feladatnál, ez a már említett 6 órás küldetés. Hát ugye ez volt a leghosszabb küldetés, igazából mi csaltunk, mert azt hiszem a 3. vagy a 4. óránál lepauzéztük és elmentünk ebédelni, de utána onnan folytattuk, és hát ott mindenki be volt osztva, én a hajózó mérnök voltam, és például az, ami nagyon érdekes volt és igazából nagyon vicces volt, az, hogy voltak különböző balesetek. Például a pilóta megsérült, mert rosszul valami hiba történt, és eltört a lába, és akkor el kellett játszania, hogy eltört a lába. A másodpilóta, aki az István volt, ő most így már nem is emlékszem, hogy pontosan miért, de meghalt, és úgy jöhetett vissza az életbe, hogyha előnekelt egy dalt. Tehát voltak ilyen vicces dolgok, meg hogy az egyik lány kummába esett, és közben én beszélgettem vele, tehát így igazából ez szerintem ez nagyon jó volt, ez is a csapatmunkához hozzátartozott, hogy hát egyrészt ki, hogy tudja ezt kezelni, meg hát természetesen tudtuk, hogy ezek csak vicces dolgok, de nagyon élveztük ezt a részét is. Aztán mi volt, hogy kísérleteztem az űrállomáson, hát leginkább a pilótának volt a legtöbb dolga, meg a földi személyzetnek, mert ugye neki konkrétan mindig meg voltak adva, hogy mikor mit kell mondania a másiknak, ami hát nagyon nehéz volt, legalábbis így nekünk magyaroknak, hogy csak mi voltunk azok, akiknek nem az anyanyelve volt az angol, tehát a legtöbb diák, ők Amerikából jöttek, és páran, a mi csoportunkban még volt pár Írországból, tehát ugye ők is az angol anyanyelven beszélnek, tehát az elején nekem nagyon hát nehezen indult be az, hogy komolyabban tudjak velük kommunikálni, de én úgy érzem, hogy a 3. napra éreztem azt, hogy oda merek menni, elkezdtem komolyabban is beszélgetni velük, és nekem ez is egy nagyon jó dolog volt, hogy egyrészt ugye muszáj volt használnom a nyelvet, tehát rájöttem a gyengéimre is, meg arra is rájöttem, hogy őket az egyáltalán nem zavarja, hogy én egyszerűbben fogalmazok meg valamit, és hogyha valamit nem értettem, akkor megkérdeztem, és mindenféle probléma nélkül elmondták más szavakkal.
Most ha jól emlékszem, akkor volt olyan kísérlet is, hogy a súlytalanság állapotát gyakorolni.
Igen, ezt akartam így következőként feldobni, mint téma. A dologhoz tudni kell azt, hogy én egyszer már voltam egy buvárkodáson, valamikor, azt hiszem március környékén, az úgy nézett ki, hogy egy medencében, tehát egy 2 méteres medencében egy próbamerülés volt. Akkor bennem ez nem is tudatosult, csak úgy utána, amikor ugye mentem ebbe a táborba, hogy a buvárkodással tulajdonképpen a súlytalanságot próbálják megszimulálni. Hát szerintem egy eszméletlenül jó érzés, tehát így nem tudok rá jobb szót. Ez az egész úgy nézett ki, hogy volt egy délután, amikor a tábornak van egy medencéje, ami 8 méter mély, és hát mi oda mentünk le búvárkodni. Hát természetesen előtte volt egy kis oktatás, tehát egy kis elméleti rész, ez nekem leginkább csak felemelenítés volt, hogy mit, hogy kell használni. És hát utána lementünk 8 méter mélyre, amit hát én is az nem teljesen jó szó, hogy féltem, de tulajdonképpen hát izgultam, mert azért nem mindegy az, hogy 2 méter mélyen, ha valami nagy gáz van, egyszerűen csak fölállok és kim van a fejem a vízből, vagy azért 8 méter mélyen ez nem megy ilyen egyszerűen. Természetesen volt velem egy oktató, sőt, ott mivel a Tomi, a kísérőnk is tud búvárkodni, és van vizsgálja, és neki is megengedték, hogy lejöhessen velünk. Hát hivatalosan ezt nem szokták engedni, de igazából azért megengedték, hogy tudjon segíteni nekünk, főleg az ilyen szakszavak lefordításában. Aztán tehát végül is az Istvánő sajnos nem tudott lemerülni, mert meg volt fázva, így nem tudta kiegyenlíteni a levegőt a víz alatt. De hát én lemerültem. Lent igazából nem volt úgy igazán nagy feladatunk. Voltak különböző műanyag csövek, amiket össze kellett dugni, szét kellett szedni, át kellett dugni másik csőbe, tehát magyarul, mintha munkálatokat végeznénk, de leginkább az volt az egésznek a célja, hogy a mozgást megtapasztaljuk, hogy milyen a vízben, a víz alatt a mozgás, mennyire más az egész. És nekem az azért nagyon, nagyon tetszett, mert ugye hát amikor lemerültem, akkor iszonyú nagy csönd veszi körül az embert, tudja, hogy ott van az oktatója mellette, tehát fogta a karomat, de teljes csönd volt, nyugalom volt, és én teljesen ellazultam, és amikor följöttem, akkor úgy éreztem, hogy feltöltöttem energiával. Tehát egy löketet adott az, hogy én nem voltam egy fél órán keresztül a víz alatt, és...
És amikor lent voltál, akkor kézzel irányítottak, vagy a füledbe szólt a lukáz?
Kézzel irányítottak, ez úgy nézett ki, hogy voltak különböző jelzések beszélve, tehát az oktató a karomon mutogatta a jeleket, nekem meg igazából teljesen mindegy volt, hogy én az oktatóm karján mutattam, vagy éppen csak a vízben, nagyjából a szem előtt, mert ő ugye látta, de ez így tulajdonképpen vakosítva volt, és ez nem egyedi megoldás, tehát például azt tudom, hogy Olaszországban ez teljesen természetes, hogy vakok is búvárkodnak. Tehát van egy ismerősöm, aki Olaszországban búvárkodott volt, lemerült hajóroncsokhoz, megvan a búvárvizsgálja, és hát jó, hát természetesen csak oktatóval, vagy hát látóval mehet le, mert azért vakon egy kicsit izgalmas lenne ott lenn, de tehát ez nem egyedi.
Jó, ide való kérdése van valakinek.
Én megkérdezem, hogy mit érzékeltél lenn? Az, hogy fönn vagy lenn, vagy mit érzel?
Hát egyrészt éreztem a víznek a nyomását, tehát az ember, amikor ugye lemerülünk mondjuk a medence aljára, akkor azért azt lehet érezni, hogy ott a víz nagyobb nyomással nehezedik az ember fülére, és hát egy idő után ilyenkor ki kell egyenlíteni a bent lévő levegőt, hogy ugye ne feszítse szét nagyon a nyomása a fülünket, tehát tulajdonképpen ez a legfőbb, amit éreztem, hogy fölöttem egyre nagyobb tömegű víz van. Tehát azt is éreztem, hogy mikor megyek lefelé, meg mikor megyek fölfelé, de például azt, hogy most éppen a medencében hol vagyok, azt nem tudtam követni, mert nem volt semmiféle támpont, igen. Tehát csak azt, hogy apám, most itt van a medence széle.
Jó, következő kérdés.
itt a jelentkezésnél ez már kitétel volt, hogy legyen búvárvizsgálja?
Nem, ez sem, semmiféle ilyen kitétel nem volt. Azt hiszem, hogy csak egyetlen egy lánynak volt így komolyabb búvárvizsgája, az összes többi diák velem együtt is. Hát maximum egyszer volt egy ilyen próbamerülésen, de legtöbben még azon sem. A jelentkezésnek semmilyen kitétele nem volt, viszont a búvárkodásban való részvételnek sokféle kitétele volt, tehát úgy kezdődött, hogy amikor ugye megnyertem a pályázatot, utána elém raktak egy 14 oldalas angol űrlapot, amit mindent ki kellett tölteni, a szülő minden felelősséget vállal, és rengeteg orvosi vizsgálatot már Magyarországon el is kellett végezni, tehát mentem tüdőszűrésre, meg minden, ami igazából a búvárkodással kapcsolatban van, mert voltak olyan alap követelmények, amiket az itteni orvosnak kellett engedélyeznie, és amikor ugye megérkeztünk, akkor a búvárkodás előtt is volt egy vizsgálat, az már kevésbé volt ennyire mindenre kitérő, de azért ott is nagyon odafigyeltek arra, hogy bármi van, akkor inkább nem engedik le az embert. És hát természetesen az egyik alapszabály az, de ez a búvárkodásban az egyik alapszabály, hogyha bármi fáj, akkor azt nem szabad csinálni. Tehát, hogyha annyira mondjuk merülök le, és annyira érzem, hogy nem tudom kiegyenlíteni a fülemet, akkor ott meg kell állni, és föl kell jönni, mert annak nagyon komoly következménye lehet, hogyha az ember ezt nem tartja be. Tehát ez egy nagyon fontos szabály, amit ott is nagyon sokszor elmondtak nekünk. Igazából több olyan volt a csoportunkban, aki vagy egészségügyi okokból, vagy más miatt nem jött velünk búvárkodni, mert nem vállalta.
Jó, akkor lépjünk tovább. Milyen feladatok voltak még?
Hát volt egy-két ilyen bátorságpróba, amit már az elején egy kicsit említettem. Hát ebben volt falmászás, aminek hát én nagyon örültem, mert a szünetben már mondtam pár embernek, hogy nagyon szerettem ezt a fajta mozgást, tehát a falmászás az nagyon jó volt.
Jó, a falmászás hogyan kapcsolódik az űrhajózáshoz? Mit mondtak neked?
Igazából az úgy kapcsolódott, hogy felmásztunk egy falon, egy viszonylag magas falon, és Magyarországon is vannak ezek a... Nem, igazából nem tudom, hogy hívják pontosan, hogy felmászok egy létrán, és a másik végén karabinerbe bekötnek, és leugrok. Tehát tulajdonképpen a szabadesést szimulálták ezzel, és ennek volt az egyik része a falmászás. Tehát azt hiszem, egy ilyen 20 méter magasra fölmásztunk, és ott átkötöttek minket egy komolyabb hevederbe, és le kellett ugrani. Természetesen ki voltunk biztosítva, tehát bajunk nem eshetett, de azért az emberben megakadt a levegő, amikor úgy leugrott, és...
Na milyen volt? Hát... És mekkora levegőt vettél, ha nem lőktek el?
Nem lőktek el, mondták, hogy ugorjak ki, és én ott döbbentem rá, hogy hoppá, nekem itt le is kell ugrani. Tehát elmondták az elején is, de akkor én hát fel kell mászni azon a falon, meg le kell jönni, bennem így ez volt. Aztán amikor fölértem, akkor tudatosult bennem úgy igazából az, hogy akkor itt most tulajdonképpen mi is lesz. Talán nem vagyok benne biztos, hogy a Vidám Parkban, de valahol már volt egy ilyen, tehát valamiféle tapasztalatom azért volt, de hát azért egy pár pillanatra bennakadt bennem is a levegő, de nagyon élveztem.
Tehát az esést élveztem?
Az esést azt élveztem, de utána volt egy másik hasonló ehhez hasonló, ott az űrkilövést szimulálták, tehát beültettek minket egy gépbe, és ott nem csak esés volt, hanem utána hirtelen fel is emelkedtünk, tehát nem tudom ki volt már az ilyen különböző élményfürdőkben van ez a kamikáze csúszda, hogy hirtelen szinte függőlegesen elindul lefelé, és aztán egyik pillanatban egy 90 fokos fordulattal elindul hirtelen fölfelé, és akkor ugye az embernek a gyomra hát kicsit összerázódik, sőt, hát ugye ha gyors, akkor az nem is igazából egy ilyen kellemes érzés, tehát ott én azt kétszer is kipróbáltam, gondolom, hogy hát ha a másodikat jobban fogom élvezni, mint az elsőt, hát annyira nem, ez annyira nem jött be, de azért ez is jó volt, főleg az, hogy tapasztalatnak is, tehát most már azt is tudom, hogy milyen érzés az, hogy egy űrhajóst, amikor éppen kilőnek, akkor ott mi történik, és hasonlók.
Bocs, az egy olyan volt, hogy ültél egy székbe, és függőlegesen nagy erővel kilőgtek székestől?
Igen, tehát nem tudom, hogy pontosan milyen elven működött, de azt tudom, hogy a szék, tehát bekötöttek konkrétan minket elég komolyan egy székbe, és ott igazából megindult az egész fölfelé, hát nagyon nagy erővel, tehát amikor bemondták, hogy hát akkor most még mindenki végig gondolhatja, hogy ki akar-e szállni, és akkor háromra elindulunk, akkor az elsőnél teljesen váratlanul ért az a sebesség, ahogy elindult, és igazából nekem ez volt, ami annyira nem jött be, a második az már azért jobb volt.
Azt tudod, hogy hány G volt a gyorsulás?
Azt így nem. Viszont az majd arra még kitérek, hogy voltak különböző próbák, tehát voltunk olyan, tehát jártunk a Holdon, ahol ugye kisebb volt a gravitáció, és volt olyan, amikor nagyobb gravitációt szimuláltak rajtunk, tehát azt megérezhettük, hogy milyen az, amikor nagyobb a gravitáció, mint a Földön.
Centrifuga.
Igen, ez volt a centrifuga. Az is úgy nézett ki, hogy beültettek minket egy gépbe, és hát pörögtünk össze-vissza, az is iszonyú gyors volt, és voltak olyan pontok, amikor úgy nem kaptam levegőt, és a végén azt tudom, már számoltam, ugye visszaszámoltak, hogy mikor fog megállni, és az utolsó 3 másodpercet már én is visszaszámoltam, hogy jó volt, de most már legyen végbe.
A negatív gravitációt hogyan szimulálták? Az, hogy nehezebb, az centrifugális, az rendben van, de ugyanez kifelé.
Ez egy nagyon jó kérdés. Van egy úgynevezett 1/6 szék, ami azért 1/6 szék, mert a Holdon a gravitáció az 1/6 a Földének. És ez úgy nézett ki, hogy beültettek egy székbe, ott is rendesen be voltam kötve, és egy rugó segítségével, amikor én megmozdultam, akkor felhúztak. Tehát tulajdonképpen kis ugrásokkal tudtam mozogni, tehát egy picit megmozdultam, és sokkal magasabbra feljutottam, mint hogyha lépkedtem volna a Földön. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog volt. Amikor hazajöttem, akkor próbáltam rákeresni az interneten arra, hogy itthon van-e ilyen, és nem találtam, tehát pedig ez szerintem nagyon egyszerűen lehet itthon is szimulálni. Tehát én tehát angol weboldalt találtam ennek az 1/6 széknek, ahol itt tényleg komolyan leírják, hogy ez milyen elven működik, és hol lehet kipróbálni meg minden, de szerintem ez például egy olyan dolog, amit Magyarországon is meg lehetne valósítani.
Hát akkor egy vállalkozást kell alapítanod, és akkor megélhetésed már megvan.
Igen.
A tudomást vállalkozni.
Igen.
Jó.
Tehát ezt így oldották meg, és nekem ez is nagyon-nagyon tetszett. Ja, hát és a programok azok úgy néztek ki, hogy reggel 8-tól este 10-ig, de így egyben. Tehát soha nem voltunk egyedül, soha nem volt olyan, hogy akkor most van 2 óra, azt csinálsz, amit akarsz típusú rész, hanem úgy nézett ki az egész, hogy a reggelig, amíg elkészültél, addig azt csináltál, amit akartál, de hát a második, harmadik naptól kezdve az a fél óra az már arra volt elég, hogy felébredjek, fölöltözzek, és igazából összeszedjem magam. Már az is csoporthoz volt kötve, hogy akkor megyünk az orvosi szobába, és mindenkinek, akinek bármilyen gyógyszere volt, annak azt ott kellett bevenni. Tehát ennyire odafigyeltek arra, hogy senki ne adagolhassa túl magát, ami nagyon nevetségesen hangzik, meg az is vicces volt, amikor a kitöltendő adatlapon nyilatkoznom kellett arra, hogy nem drogoztam, és hasonló dolgok. De ez annyira komolyan volt véve, hogy van egy szemcseppem, amit véletlenül az egyik adatlapra rá lett írva, hogy az nekem van, és jöttek utánam, hogy akkor én azt adjam le, mert az csak ott lehet náluk, és hiába mondtam, hogy de hát én ezt egyedül meg tudom oldani, mondták, hogy nem baj, de nekik ez fontos.
Szabadat ne felejtsd, említetted az étkezést, kaptatok-e űrkosztot?
Nem, ezt már többen is kérdezték, és szerintem tök vicces lett volna, hogy egyszer kezünkbe nyomnak egy-egy tubust, és akkor úgy kellett megenni. Hát az étkezés, ez a hamburger, a pizza, a kis saláta, a hotdog, az újabb hamburger, és megint csak a hamburger és a hotdog kombinációjából állt. De hát itt tényleg szó szerint, tehát én például nagyon szerettem a hotdogot, mondjuk főleg azt, amit apukám így házilag csinál, de amikor hazaértem, akkor viccesen megkérdezte másnap reggel, hogy na, akkor most egy hotdogot kérsz, és mondtam, hogy ezt most hanyagolni kéne, mert én annyi hotdogot és hamburgert ettem, hogy egy időre az elég volt. Ez igazából nem tudom, hogy miért volt így, valamiért ez így.
Amerikai
konyha, de az érdekes, hogy az amerikaiak mondták nekünk, hogy higgyük el, azért ők nem minden nap hotdogot és hamburgert esznek.
Néha hamburgert és hotdogot.
Igen.
Azt mondtam, hogy ez az űrzuhanyozást és az űrvécézést, azt...
Nem, sajnos ez sem volt. Pedig ez is, szerintem ez is tök vicces lett volna egy ilyet kipróbálni, de hát gondolom én ezt azért sokkal nehezebb előállítani, meg tényleg komolyabban szimulálni. Meg hát leginkább ennek az volt a célja, hogy főleg ugye az amerikai gyerekeknek kedvet csináljanak az űrhajózáshoz, és igazából egy 20 éve jöttek, vagy találták ki azt, hogy tulajdonképpen tök jó lenne, hogyha nem csak Amerikában, hanem ilyen nemzetközileg is csinálnának egy ilyen tábort. Tehát, hogyha valakinek van jó sok pénze, akkor az akár a jövő hétre is befizethet egy ilyen egyhetes táborra. Tehát ez nem egy egyszeri alkalom, hanem ez szinte hetente meg van rendezve, de azt nem tudom, hogy az mennyire nemzetközi, de az ott az egyértelműen leginkább, szerintem az leginkább az amerikaiaknak van fenntartva, és csak ha évente csak 2 hét van ilyen nemzetközileg megszervezett tábor, ugye egy a látóknak és egy a látássérülteknek.
Azt meg tudod mondani, hogy mennyibe kerül, ha valaki pénzért szeretne kimenni?
Hú, hát rengeteg. Tehát én azt tudom, hogy a kiutazás az 200-300 ezer forint. Már az, mármint innen országról, természetesen, ha valaki máshonnan, akkor kicsit kevesebb. A tábor is ilyen 7-800 dollár, tehát annak is van, tehát ilyen 200-300 ezer forint körül az is van. Nekünk annyira nagy szerencsénk volt, meg eddig akik kimentek, azoknak nagyon nagy szerencséjük volt, mert a Magyar Asztronautikai Társaság tudta finanszírozni különböző pályázatokon és szponzorokon keresztül ezt az egész utazást. A pályázat alapértelmezetten úgy van kiírva, hogy a magának a tábor költségének az árát azt fizeti a MANT, viszont a kiutazást, tehát az utazáshoz kell szponzort keresni, amihez ők is nyújtanak támogatást, de eddig még sose volt erre szükség, hogy a nyertesnek kelljen szponzort keresni, mert amire meglett az eredmény hirdetés, vagy amikor ezt ténylegesen be kellett fizetni, addigra már találtak szponzort, és ez így meg lett oldva. És hát természetesen, hogyha valaki megnyeri, de nincsen szponzor, akkor ez nem jelent semmit, akkor egyszerűen nem utazhat ki Amerikába, de nem kell semmit. Tehát a pályázat beadásakor semmilyenre nem kellett nyilatkozni, hogy én mindenképpen elő fogom teremteni azt a költséget. És hát remélem, hogy a mostani pályázat is ugyanígy fog zajlani, ezt már most is kiírták, 15 és 18 év közöttiek utazhatnak ki Amerikába. Úgy van a pályázati kiírás, hogy aki a most szeptember végéig nem tölti be a 19. életévét, az utazhat ki. Viszont pályázni tulajdonképpen bárki pályázhat, sőt első is lehet, csak nem ő fogja megkapni a kiutazáshoz a jogot.
Tehát még egyszer
pályázhatni? Pályázhatni, bárhányszor pályázhatok, de többször nem juthatnék ki. Több okból is, egyrészt a korhatárt is túllépem már szeptemberre, a másik pedig az, hogy van egy olyan szabály, hogy mindenki csak egyszer mehet ki a táborba. Hát ez is érthető, mert azért nagyon sokan vannak, akik pályáznak, és nem lenne igazságos az, hogy valaki már kétszer is kim volt, a másik meg még egyszer sem. Persze, hogy ha valakire rászakad a Nemzeti Bank, és ő úgy dönt, hogy akkor egy nyári vakációt Huntsville-ben eltöltene, azelőtt nyitva áll a lehetőség, és ha felkeresi a MANT-ot, ők biztos, hogy segítenek leszervezni, mivel nekik már van ebben gyakorlatuk, de hát ez valószínűleg nem fog egy hamar megtörténni.
Kinti élmények vannak még?
Szerintem vannak még, tehát egyrészt a társaság is nagyon-nagyon jó volt, nekem az nagyon-nagyon tetszett. Volt egy hatalmas rakéta múzeuma, hát van egy hatalmas rakéta múzeum Huntsville-ben, ott a tábor területén, ahol iszonyú sok modell, meg makett ki van rakva, de tényleg ilyen élethű nagyságúak. Tehát volt olyan, hogy körbejáratták velünk, tehát volt 10 méter hosszú, és akkor mondták, hogy igen, akkor most az egyik oldalát körbejártad, és nagyjából ugyanilyen magas. Tehát nekem egy idő múlva már kicsit olyan átláthatatlan, túl hatalmas volt, és mivel nem tudtam teljes egészében végig mászni az egészen, ezért nem tudtam annyira felfogni azt, hogy ezek milyen iszonyúan nagyok.
Tehát itt azt értsük az alatt, hogy a rakétatestnek a hordozó rakéta részét, ahol kijön kilevel az energia, vagy az űrkabin, tehát azt megtapogathattátok, űrkabinba bemehettetek?
Rengeteg minden volt, bemenni egyikbe sem mehettünk be, hanem csak az oldalát oldalát tapogathattuk meg, de nekem ez is azért nagyon érdekes volt, tehát már az alakjuk sem volt ugyanaz. Viszont annyira sok volt, hogy amikor így mondták a történelmi adatokat, a negyedik után én már teljesen kikapcsoltam, és hát igen, itt a következő rakéta tök jó, és tök érdekes volt, hogy milyen nagy, és amikor elmondták róla az adatokat, akkor még az is sokszor érdekes volt, és utána a következő nap így Istvánnal beszélgettünk, és hát te emlékszel a negyedik rakétára, ami mi volt, kérdezte ő, mert ő azért valamennyire látott, és én úgy akkor döbbentem rá, hogy volt egy csomó olyan, ami így, ha mondanák a nevét, meg mondanák a történetét, biztos, hogy előjönne, de így magamtól nem tudnám felsorolni.
Most milyen érzés volt egy rakéta testét megfogni? Mi jött át róla?
Hát egyrészt az, hogy iszonyú nagy legtöbbjük. Tehát az, hogy nem tudom átérni, hogy sétálok mellett, az anyaga is, hát talán fémhez hasonlítanám.
Érdekes volt?
Érdekes
volt. Új érzés volt azt az anyagot fogni?
Igen, új érzés volt, meg az is nagyon érdekes volt, hogy nem mindegyiknek volt ugyanolyan az anyaga. Tehát ezek is nagyon érdekesek voltak. Hát aztán természetesen voltak mindenféle ilyen történelmi áttekintések, tehát az Apollo programról beszéltek sokat, amiről már én is sokat olvastam az interneten. Tehát engem a holdra szállás az nagyon izgatott, ugye? Hát a pályázatnak a témája az is volt, hogy küldjünk-e embert a holdra, és hát van egy ilyen sorozat, talán azt hiszem, hogy az a cím, hogy Álmunk a világűr, ami pont az Apollo programot dolgozza föl, és hát benne van, amikor Armstrongék leszállnak a holdra, benne van az előtte lévő Apollo programokról is, tényleg eléggé részletesen, hogy tudom én, az elsőn egy baleset folytán még a szimulátor kigyulladt, és nem tudtak kijönni az emberek, és ott égtek bent. Tehát...
A kabin volt.
A kabin volt, igen. Már egy idő után már bennem is keveredett a sok program, tehát a sok Apollo program, de nagyon érdekes volt az, hogy mennyi minden... Tehát hogyan alakult ki az egész Apollo program, meg tulajdonképpen ez az egész űrkutatás, és...
Jó, ehhez az űrmúzeum témához kinek van kérdése?
Mondtak anyagokat, hogy milyen anyagokból vannak a rakéták?
Azt annyira nem mondtak. Volt, amikor tartottak különböző kémiai előadást a mindenféle anyagok, hogy hogyan reagálnak egymással. Na hát az egy nagy kihívás volt, és abban ott sok mindent nem értettünk. Ugye hát az egész angolul volt, és rengeteg szakkifejezés volt, amit hát mi egyértelmű, hogy még szerintem magyarul sem biztos, hogy tudnám, hogy mit jelent, nem, hogy angolul. Ott azért volt, hogy besegített a Tomi, tehát volt egyszer olyan, hogy különböző anyagokat kellett összeöntögetni, és ki kellett találni, hogy mikor milyen reakciók történnek, és például ott odaült mellénk, és ott mondta nekünk magyarul, hogy ezt így hívják, azt úgy hívják, és igazából volt például egy olyan feladat, hogy meg kellett tisztítani egy vizet. Tehát volt egy pohár víz, és meg kellett próbálni különböző anyagok összeöntésével azt, hogy egy tiszta vizet kapjunk. Ez nekünk hát nem egészen sikerült, volt akinek jobban sikerült, volt akinek kevésbé, de ez például tök érdekes volt szerintem. És például az István, ő például erről nagyon sokat tudna mesélni, mert ő amúgy is sokkal jobban szereti az ilyen kémiát, mint én. És ő ezt talán még jobban élveztem. Tehát nekem is újdonság volt, meg nekem is tök jó volt, de szerintem ő volt az, aki ezt úgy nagyon, nagyon élvezte.
Mennyivel lettél másabb, amikor hazajöttél? A várakozás az hogy vált be? Más szemben nézed de a mai napot? Vagy a jövőt? Tehát valamit változtatott-e rajtad, amit te most észlelsz már?
Biztos, hogy sokat változtatott. Egyrészt a kinti tapasztalatok azok nagyon jók voltak, tehát megismertem a saját képességeimet, tudom, hogy mire vagyok képes, akár csoportmunkában, akár tudom azt, hogy ha egy falról le kell ugrani, akkor az milyen érzés lesz, és amikor ültem utána elmentem a Vidán Parkba, és ez nagyon bennem van, hogy felültem egy ilyen, azt hiszem a breakdance-nek hívják, egy ilyen hát pörgő-forgó, mindenfele mozgó izére, és hát bennem a centrifuga élmény jött elő, és arra készültem, hogy fú, ez milyen gyors lesz, és igazából már tudtam, hogy tulajdonképpen mire számítsak, meg azt is tudom, hogy milyen érzés a szabad esés, tehát most már így lélekben ezekre fel tudok készülni, de ami például, hát így már a pályázat megnyerése után is, de így most is, amikor jön egy názás hír, mondjuk hallom a rádióba, így félfüllel, akkor azért felkapom a fejemet, mert azért mégiscsak a NASA-nál voltam, még hogyha nem is figyelem napra készen, tehát nem nézem meg minden nap, hogy éppen mik az újdonságok, de hogyha hallok valami hírt, akkor azért sokkal inkább odafigyelek rá, meg azért sokat gondolkoztam így az űrutazáson, és ugye hát az ember azt mondaná, hogy fú, hát én biztos, hogy kimennék a Holdra, és úgy láthatatlanban szerintem az emberek nagyon nagy része azt mondaná, aki egy kicsit is vállalkozó kedvű, hogy hát ha mondanák, akkor én biztosan kimennék, de tulajdonképpen én legalábbis, amikor így pár évvel ezelőtt ezt így, ha nem is mondtam ki, de azért így gondoltam, akkor nem voltak még ilyen irányú élményeim, mint most, és most, ha bármilyen szóba jön, hogy űrkilövés, hogy holdra szállás, vagy bármi súlytalanság, akkor már tudom, mihez kötni, és...
Tehát rokoni szállal fűznek
igen,
már.
Igen, tulajdonképpen igen.
A látássérültek körében, illetve az osztálytársaid körében mit hozott elő az, hogy te kint voltál?
Ez egy nagyon érdekes kérdés az osztálytársaim körében. Hát,
Betözzöme lát.
Mindegyik ők lát.
Mindenki lát, igen.
Mindenki lát. Hát persze volt, aki irigykedett, és volt, aki basszus, ő kijutott, én meg nem, de leginkább a kíváncsiság, tehát amikor hazajöttem, leginkább az érdeklődés. Tehát van két részre osztott az egész, volt, akit úgy sem nem érdekelt, hogy hát jó, kim volt, na és, de azért az osztály nagy részében volt egyfajta kíváncsiság, hogy és mi volt, és ezt hogy mutatták be, tehát nem közösítettek ki azért, mert én ide jutottam, és ők nem. Hát vakok körében nem tudom igazából, tehát ott is velem egy idősök, ők vagy sajnálták, hogy ők nem adták be a pályázatot, volt, aki még belefér az itt a ez évi pályázatba, és én remélni tudom, hogy az, hogy én kim voltam, hogy az Istvánnal mi kim voltunk, és írtunk róla a beszámolót, meg ugye most is itt beszélgettünk róla, meg nagyon sok helyen beszéltünk róla, ez kedvet csinál ahhoz, hogy az ember megpróbálja. Hát ott is voltak biztos, akik irigykedtek, de velük nem igazán találkoztam. Tehát ők akkor nagyon csendben voltak.
Szeretnék valamit mondani talán, ha lehet. Egy nevez elsősorban. Szóval ez az egész program azért tulajdonképpen egy embernek köszönhető Magyarországon, és az Bacsáti Lászlónak hívják. Ő a főtitkára az Egyesületnek nem régóta. Fiatal ember, mérnök ember. És ő találta ki ezt az egészet. És ő vitte keresztül. Úgyhogy ezt azért érdemes megemlíteni. A másik, amit mondanék, hogy az, hogy itt elhangzott, ez a nagyon jó, nekem nagyon érdekelt ez a beszámoló, és nagyon-nagyon színvonalas volt, és köszönöm. De ez tényleg, ha több helyen is osztálytársaknak, stb. El tudtam mondani, az nekünk is segít, az egyesületnek segít, mert mi, nekünk az a célunk, hogy minél több emberhez eljusson a hír ennek. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. És még szeretnék egy mondatot mondani, és aztán sajnos el is kell mondani, mert nagyon késő lett, hogy egy váratlan mondatot, hogy én tudok egy példaképet ajánlani neked, meglepő módon. És jegyezd meg ezt a nevet, hogy Ken Colors. Ken Colors, nem hiszem, hogy hallottál róla.
Nem.
A SETI Institute-nak, a világ SETI központjának tulajdonképpen Kaliforniában egyik vezetője volt egészen legutóbbi időkig, születettem bank. És ő volt a fő programozója a SETI Institute-nak. Egy kiváló ember, és egy hallatlan nagy tudású és kiváló programozó volt. Nem volt, csak már nem ott dolgozik, szóval él, körülbelül 55-60 éves lehet most. És azért mondom ezt a nevet, mert én nekem óriási meglepetés volt, amikor először találkoztam vele, hogy egy ennyire fontos központi bizalmi feladatot bíztak rá. És aztán még egyszer, én találkoztam vele személyesen is, de még egyszer találkoztam vele abban a Kapcsolat című filmben, amit a Sagan regény alapján írtak, ami a SETI programról szól, ott ő is szerepel azok között, akik élő személyekről mintázott személyekként a darabban, a filmben előfordulnak. Úgyhogy ilyen értelemben filmsztár is lett belőle. Azért az ő története az egy érdekes történet. Egyébként, ha jól tudom, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de én olvastam egy életrajzát, és úgy emlékszem, hogy volt az Amerikai Vakok és Gyengéllátók Szövetségének elnöke is az Egyesült Államokban. Szóval ilyen pozíciót is betöltött.
Tehát akkor egy e-mail címet biztosan ki tudsz nyomozni.
Igen, szerintem. És hát erről teszem be, igen, ezt még zárszóként amúgy is el akartam mondani, hogy a NASA-nak is van egy, azt nem tudom, hogy csak egy van-e, de azt tudom, hogy egy biztosan van, aki látássérült ként dolgozik ott, egyrészt valamilyen szinten a kísérletezésben is részt vett, meg tartott egy kis előadást nekünk, és ott például mesélt arról, hogy például a NASA-nak az akadálymentesített honlapját azt ő csinálta, vagy hát az ő felügyelete alatt készült. Tehát ez nekem is nagyon tetszett, és engem is teljesen meglepett az, hogy egy látássérültet ilyen szinten alkalmazott, és utána fogok olvasni, mert ez engem is érdekel, és szerintem is ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki ennyire magas, ennyire a tudásával ilyen jól megtalálja magát az életben, és
hát azt hiszem ide elmondhatom, hogy akkor még egy fény év távolság választ el tőlük, tehát az ő lehetőségek meg amiket nekünk biztosítanak kis hazánkban. Áron, én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és bár kétszer már kiválasztott voltál, ugye egyszer a Vakvagányok film kapcsán, másodszor most, utolsó kérdésként mi legyen a következő, amit nagyon szeretnél?
Fú, hát nem tudom. Nem tudom. Igazából mind a kettőt az élet hozta. Tehát én úgy gondolom, hogy persze van ami biztos tök jó lenne. Igazából most egy se jut eszembe, ami tényleg nagyon komoly lenne, és nagy élmény. De én úgy gondolom, hogy ha eddig ennyire szerencsésen így hozta az élet, én remélem, hogy a következőkben is sikerül még ilyen és hasonló élményekkel találkozni, és részt venni akár valami hasonló táborban, vagy nem tudom, tehát...
Hát mindannyian kívánjuk neked, hogy sikeres legyen az életed további része is. És köszönöm
szépen. Én is köszönöm.
Szia.